Café Péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsora.
Jó estét kívánok! Ez a Café Péntek, én Váradi Júlia vagyok. Pelsőci Réka egyszerre tanít felnőtteket színházra, ugyanakkor budapesti sétákra épített zenés előadásra készül, és közben Bradbury Fahrenheit 451 című regényét alapul vevő krimiszerű performance-ot próbál színésztársaival. Ő is megszólal a mai műsorban. Mint ahogyan a nemrég Kossuth díjjal kitüntetett Frenák Pál, akinek táncosai olyat művelnek a színpadon, amiről az ember azt képzelni lehetetlen. Egyszerre lebegnek, táncolnak, pörögnek és zuhannak. Ahogy Frenák minden alkotásában, ebben is az érzelmek vezérlik a testeket. Egy katartikus erejű dokumentumfilmről is hallhatnak, amely egy szabolcsi fiatalemberről készült, aki lánytestben született, és a szülei és testvérei szeretete segítségével sikerül megbarátkoznia saját magával. A rendező Bakony Alexa. Bor Pál festő, grafikus és szobrászművész a 20. századi kortársaival együtt olyan életutat járt be Európában, merre érdemes emlékezni. Az unokája által most felfedezett grafikai munkákból nyílik kiállítás Padacsonyban. Bor András mesél a nagypapájáról. Végül pedig egy igazi örömhír, újra lesz Gödör Klub a volt sírályhelyén, Filip Ákosnak köszönhetően. Ez lesz a mai Café Péntek. Kezdjük is a műsort!
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Én nagyon jól értem, hogy a covidos hosszú hónapok után a színészek, rendezők, színházi emberek, mint ahogy sokan mások is, alig várták, hogy végre cselekedhessenek, aktívak lehessenek. De azt gondolom, hogy kevesekhez hasonlítható Pelsőci Réka, akinek úgy látom, hogy az aktivitása megsokszorozódott. Ezt én jól gondolom? Pelsőci Rékát köszöntöm.
Én is köszöntök minden hallgatót. Igazából én nagyon röhögök magamon, mert nekem nagyon jól esett a leállás, az az igazság, és még a második leállás is jól esett.
Tényleg?
Igen, tehát, hogy én nekem nagyon jól esett, hogy nem dolgozhatok egy kicsit, vagy nem olyan szinten, csak közben mindig arra jövök rá, hogy tulajdonképpen nem ültem a fenekemen, hanem ugyanúgy aktív voltam, csak nem a színházban. Viszont tehát, ahogy nyitottunk megint, be kellett pótolni a Lír Királyt, a hosszú lépésesekkel is dolgozom, velük is volt egy projektünk. Annak is neki kellett állni, annak decemberben lett volna a bemutatója, és ugye az Orlaival is dolgozom, ami már februárban próbáltam egy hónapot, de az úgy is lett volna, hogy csak egy hónapot próbáljunk, és azt is most újra kellett kezdeni.
De most szóval egyszerre van minden összetorlódott, de hát úgy
és
látom.
Ja, és ráadásul képzeld el, hogy most úgy vagyok, hogy most fölugrottam Pestre ma, de egyébként ezen a héten meg egy színész az összpróbatábort, felnőtt tábort vezetem Bogláron, tehát most délután megyek oda vissza.
Mi az, hogy felnőtt táborot? Felnőttek lesznek, vagy akarnak színészek lenni, vagy csak megpróbálni
igazából
játszani?
Szerintem az eredeti cél az, hogy ilyen 17-18 pluszos emberek jöjjenek, de nagyon érdekes, hogy most is van a csoportban két, vagy 3-40 fölötti ember is.
Akik most jöttek rá, hogy ők a színészet
nem, hanem hogy őket érdekli. Nem akarnak ők feltétlenül színészek lenni, hanem egyszerűen vonza őket ez a dolog, és nagyon szeretik azt, hogy egy hét alatt valamit összerakunk.
És akkor most mesélj arról, amiket most csinálsz, mert olvastam róluk, és egyik izgalmasabb, mint a másik. Az egyik az Budapestről szól, tulajdonképpen egy ilyen zenés, táncos séta Budapesten, olyan szögleteit tárod fel a városnak, vagy olyan látásokat, móddal, ahogyan szerintem csak nagyon kevesen, vagy egyáltalán. Ez mi?
Szerintem a szemszögem az nagyon hasonlít a városban élők szemszögéhez. Igazából csak az az érdekes, szerintem, hogy ez színpadra kerül. A kutyakakitól kezdve hova érdemes enni, menni az most, vagy milyen éttermeket szeretünk, és milyen szuper éttermek vannak, tehát, hogy azért egy elég nagy skálát jár majd be az előadás. A kiindulás ötletem az volt, hogy hogy vannak a Pereszlényi Erikának és Maros Andrásnak ezek az utcán hallott, meg játszótéren hallott párbeszédei. Ezt nem tudom, hogy ismered-e.
Igen, ezeket olvastam.
Na, és akkor azt gondoltam, hogy ezek, én ezeket nagyon szeretem, mert én is nagyon szeretek bámulni és hallgatózni is, és nagyon szeretem, hogy valaki ezeket leírta, és akkor azt gondoltam, hogy ezeket a párbeszédeket ütköztetem a Budapestről szóló idilli csodálatos slágerekkel, amiket ismerünk.
És azokat és aztán, is te fogod előadni?
Dehogy is. Még az nem biztos, hogy annak annyira örülnének a nézők, ha én adnám elő, de bár előbb-utóbb, tehát végül is hallottunk már ilyet, hogy valaki nem tud énekelni, és kibírni a Carnegie volt. De szóval ezt Orlai sokkal csinálom, meg Járó Zsuzsa, Péter Kata, Nagy Dani van benne, aki nálam volt először a római vakációban, Börcsök Olivér, aki főiskolás, Gombó Viola, Lotti, aki tanítványom, és most végzett az egyetemen, és Radnai Csilla, és Takács Zalán, akivel most dolgozom először, mert a Katával, Járó Zsuzsával is most dolgozom először.
Na, de hogy kell elképzelni ezt a zenés városnézést?
Hát úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, hogy mennyit árulhatok el, mert nagyon föl vagyok most dobva egyébként.
Azt hallom, és tudom, hát nem, annyira jókor nem, mert mindjárt próbálsz.
Igen, mindjárt rohanok, igen, próbálni, de... Hát úgy kell elképzelni, hogy úgy kezdődik az egész, mintha utaznánk egy buszon. Tehát az egésznek a kiindulása az, hogy mintha belelátnánk ezeknek az embereknek a fejébe, hogy ők mit gondolnak, és akkor különböző jelenetek meg szituációk vannak a várossal kapcsolatban, és mintha fölcsapnánk turistának a saját városunkban.
Merre jártok?
Van egy olyan jelenetünk is, tehát először csak az utcán egy bármelyik metróból kiszállva, bármelyik téren, vagy a Blaha Lujza téren, vagy a Rákóczi téren, vagy a Deák téren keresztbe kasul haladó emberekkel találkozunk, és aztán utána van olyan jelenet, hogy hova érdemes menni a városba, van olyan, hogy hol érdemes enni, van szó a kutyakaki, lesz szó arról, hogy Pest vagy Buda, hogy hol kell lakni, a gangos házakba is elmegyünk, fürdőkbe teszünk látogatást, akkor szó van azért arról is, hogy bánunk egymással, ugye ezekben a kis párbeszédekben azért kiderül, hogy azért a közhangulat az nem mindig, van szó a hajléktalanokról is.
Széles a skála, úgy tűnik.
Igen. Tehát olyan, mintha felszállnánk egy buszra, mert itt élünk, és hogy a szépségekkel együtt azért szembe jönnek velünk azok a dolgok is, amiktől megijedünk, vagy amiktől szorongunk, vagy amire rossz ránézni.
Úgy kell elképzelni ezt a darabot, vagy előadást, vagy performance-t, hogy megtörténnek a színpadon az utca jelenetei?
Igen, tehát én úgy mondom inkább, hogy egy-egy téma köré csoportosulva van egy prózai blokk, vagy akár zenei aláfestéssel egy prózai blokk, vagy egy jelenet egy témáról, és akkor annak a témának a végén van egy szám. És akkor így van 16 szám. Tehát igazából olyan ez, mint egy koncert. Tehát leginkább a dalszövegek és a prózai szövegek azért nagyon egyenrangúan vannak ebben az előadásban, és azért az nagyon fontos, hogy ez egy zeneileg elég magas színvonalú dolog legyen, tehát itt nagyon sok több szólamú éneklés van, meg Bodor Johanna csinálja a koreográfiát, Wagner Puskás Péter, akivel, tehát mind a kettejük már nagyon-nagyon régi munkatársam, és velük dolgozom megint.
Zöldi Gergővel is együtt dolgozol.
Zöldi Gergővel írtuk a szövegkönyvet, és most is folyamatosan ott van, és elképesztően nagy támaszom ebben a munkában.
Milyen műfajhoz sorolnád, ami itt történik? Mert nem musical, hát nem táncszínház.
Nem tudom, hogy akik látták a Budapest Orfeumot annak idején. Tehát olyasmi, csak egy 21. századi. Tehát szövegek, sketchek, viccek, rövid párbeszédek és egy szám. Megint jön egy izgalmas jelenet, vagy humoros, vicces, protest, és aztán megint jön egy szám.
Már most hamarosan láthatja a közönség ezek szerint.
Igen, ennek nem sokára premierje van, és hát annak meg nagyon örülök, képzeld el, hogy a Városmajor színpadon van, ami ugye megújulóban van, és nekem nagyon tetszik most, ami felemennek.
Szerintem is nagyon jó irányban változik a Városmajor színpad, én is így látom, és akkor van egy egyáltalán nem ehhez hasonlítható, de valahogy mégis rokon történet, ez meg Bradbury Fahrenheit 435 regény, ami egy olyan koncepcióra épül, amit úgy érzem, ha igazán aktuális lehet valami, akkor az most az. Ezt hogy jutott eszedbe elővenni?
Az az érdekes, hogy mind a kettő darab, amit most csináltam, ez a Budapest Te és a Fahrenheit 2020 is, mind a kettőnek köze van ahhoz, hogy én a hosszú lépés járunkkal elkezdtem dolgozni. Tehát igen. Az, hogy a Budapest, mint olyan, hogy a város, amit én nagyon szeretek, hogy arról többet megtudni, jobban ismerni, hogy úgy ismerni, mint ahogy Rómát ismerem. Nem csak azokon az utakon járni, ahol járok. Ez a hosszú lépésnél az nekem fantasztikus, hogy csinálok egy irodalmi sétát, és ott 25 ember érdekli az, hogy Szerbanta, Szabó Magda, Örkény Istvánnal hogy élt, hogy dolgozott, hogy laktak, mi életükben a történelem hogy vett részt. És ez a séta, ez azt váltotta ki belőlem, hogy olyan, mintha, tehát hogy olyan visszatér belém a remény, hogy van igény a kultúrára, és van igény arra, hogy a múltról jól beszélgessünk, és hogy ezeket ne veszítsük el, ezeket az embereket, hogy ezt megőrizzük.
Ezt hogy kötöd a Bradbury Fahrenheit 435?
Úgy, és a Truffaut filmhez. A Fahrenheitben van az, hogy ugye nem lehet olvasni semmit, elégetik a könyveket, igen. Akinél van, egy ilyen tűzoltó kocsival mennek, és ahol még vannak könyvek, az begyűjtik és elégetik. Viszont van néhány ember, akik megtanulnak kívülről egy-egy nagy regényt, egy-egy nagy irodalmi igen. művet, és a fejükben őrizve mentik át.
Mert onnan nem tudják kiírtani, legfeljebb, ha őt.
Igen, tehát hogy onnan nem lehet ezt kivenni. Ez volt az alapötletem, hogy mi lenne, azért ez azért valamennyire ugye összefügg ezzel az egész, tehát a kitaláció, ez pont ősszel volt, amikor mondtam a hosszú lépéseseknek, hogy...
Akik a városi sétákat szervezik.
Igen. Tehát összefüggött ezzel az SZF-ével is, hogy ezt őrizni kell, tehát hogy ezt a kis megmaradt valamit, meg az értékeinket őrizni kell, és akkor találtam ki, hogy mi van, ha van egy olyan előadás, ahol a nézők, mint hogyha egy ilyen titkos búvóhelyre jönnének be, hosszú ellenőrzések, tehát hogy ennek van az egésznek egy ilyen izgalmas színházi körítése.
Krimi.
Meg. Egy krimi, igen, meg egy ilyen föld alatti mozgalom, és a nézőknek ilyen sikátorokon keresztül kell bejutni az épületbe, mert végül is a Virág Benedek házban van ez a dolog. Bent az épületben elmondjuk a játékszabályokat, mindenkinek hozni kell idézetet magával, és akkor azt átadni annak, aki nem hozott magával, akinek nincsenek szavai, és akkor ott az épületben meg kell keresniük azokat az embereket, akik a kultúrát őrzik, és akik ott olvasnak egy-egy fontos szöveget.
Szóval egy óriási játékot szervezel, igen. ami az egész magyar és nem magyar irodalomra ráépül ezek
igen.
szerint.
Igen, hát ez most még ilyen fejlesztés alatt van, hogy tematizáljuk az aznapi irodalmi szövegeket.
Mindig más?
Elvileg ez volt a koncepció, igen, hogy mindig más legyen, de közben most az a tapasztalat, hogy muszáj lenne valahogy egy-egy téma, hogy nem lehet egy vegyes felvágott ez. Tehát, hogy, mert eddig az volt, hogy a színészek hozhatnak általuk fontosnak tartott szövegeket.
De ennyire nem lehet szétszórtan, vagy ennyire nem lehet lazán venni?
Igen, hogy egyszerűen azt éreztük, hogy kell, hogy kapcsolat legyen a szövegek között. Itt az, hogy vándorolnak az épület, de közben felfedezik a magát az épületet is, ami csodálatos.
Ez a Döbrentei téri helytörténeti múzeum, ha jól tudom, erről is lehet hosszan beszélni, de látom, hogy hosszú időt igénybe vettem a igen. tiédből, és azt mondtad, igen. hogy nagyon kell rohannod a próbára, igen. úgyhogy köszönöm szépen Pelsőci Rékának, nagyon izgalmas dolgokat csinálsz, és gratulálok hozzá.
Én is köszönöm, és minden jót a hallgatóknak is.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Bakony Alexa készítette a Tobi Színei című rendkívül izgalmas filmet. Olyan LMBTQ témát dolgoz fel, amellyel ilyen őszintén, egyenesen és nagyon érthető módon igényekkel szembenézni, azt hiszem kevesen vállalkoznak. A Tobi Színei most valamiért kimaradt ugyan a filmfesztiválról, bár ígérték, hogy ott majd látható lesz, hogy ennek pontosan mi az oka, azt én nem firtatom, lehet, hogy van köze ehhez a furcsa új törvényhez, majd erről is beszéljünk esetleg. 4 éven keresztül forgatott. Hogy jutott ehhez a témához?
Igazából azért kezdett elérdekelni ez az egész, mert volt egy barátom, akiről kiderült, hogy transznemű, és nagyon érdekelt, hogy mit érezhet, mi lehet így a lelkében. És rajta keresztül ismertem meg Tobi családját, az édesanyját Évát legelőször. Tagja volt az LMBTQ támogató szülők csoportjának, és nagyon szimpatikus volt az egész hozzáállása. Aztán megismertem Tobit is. Az hozzátartozik a történethez, hogy nagyon közel laknak a nagyszüleim településéhez, ez egy kis faluban élnek, Szabolcsban, igen. És hogy ismertem ezt a vidéket, ismertem az embereket, és könnyen tudtam velük kapcsolódni, mert azt éreztem tényleg, hogy ott otthon vagyok.
Arról nem beszéltünk még, hogy Tobi kamasz fiú, már a kamaszkora vége felé járó, éppen felnőtté váló ember, akinek a felnőtté válás önmagában is, ahogy az ő korosztályának, sok nehézséget okoz. A filmben ez is benne van, tehát nem kizárólag arra koncentrál, hogy dolgozza fel ő maga és a családja ezt a helyzetet, amiben ő van, és amiben beleszületett, hanem arról is, hogy hogyan fogadja el őt a világ, és ő hogyan fogadja el a világot. Az volt-e a szándék, hogy megértesse a nézőkkel, mennyire fontos a családi támogatás, vagy inkább azt akarta megmutatni, hogy mi megy keresztül egy transznemű fiatalember?
A család mindenképpen nagyon-nagyon fontos eleme lett, és én úgy tekintek erre a filmre, hogy ez elsősorban egy családtörténet, és egyébként egy LMBTQ film, de hogy erről annyira erősen szól, és az tényleg, ahogy ők családként működnek, szerintem példaértékű, ahogy,
ez így van.
Ahogy tényleg a gyerekük, nem csak a Tobi, hanem a többi gyerekük felé is fordulnak, illetve hogy a házasságukat hosszú évtizedek óta nagyon jól működtetik, ez nekem csodálatos volt látni, és annyira nehéz így jól szeretni, meg jól működni családként, és ők annyira jók ebben, hogy tényleg azt éreztem, hogy ennek nagyon-nagyon benne kell lenni a filmben. És nagyon remélem, hogy pont emiatt sok olyan ember is meg fogja nézni, aki egyébként nem feltétlenül annyira az LMBTQ részre kíváncsi, hanem egyszerűen szeretne egy ilyen nagyon érzelmes, nagyon meghitt családtörténetet látni.
Egy faluban élő anya, aki azt gondolnánk, hogy nincsen olyan háttere, amiben kapaszkodva fel tud dolgozni ilyesmit, az előítéletekkel így tud megküzdeni, önmagával, a férjével, a másik 2 gyerekével. Tehát ha lehet példa és minta, akkor tényleg ez a család az. Kíván, amikor őket megismerte, mennyire volt abban biztos, hogy ezt filmen meg lehet mutatni, hogy ehhez nem kell-e játszani, vagy nem kell-e előzetesen instrukciókat adni, hogy hogyan viselkedjenek.
Hát ez nagyon érdekes dolog, hogy ez az egész filmezés hogyan indul el, de abban nagyon jó helyzetben voltam, mint filmrendező, hogy ők ezt nagyon szerették volna csinálni, hogy itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy én nekem nagyon győztetnem kellett volna, hanem tényleg bennük volt egy abszolút nyitottság, és hogy ők azt érezték, hogy ők szerintük tudnának segíteni másoknak azzal, hogy megmutatják a történetüket. Mi abban egyeztünk meg, hogy ez egy tényleg egy rendkívüli és hogy pozitív dolog alapvetően, hogy ne csak a rózsaszín köd legyen megmutatva, hanem legyenek megmutatva azok a pillanatok is, amikor ez nagyon nehéz. És amikor feljönnek a konfliktusok, feljönnek a kérdések, hogy legyen meg ez a realisztikus hangulata az életüknek. És igazából én nem instruáltam őket, sosem kértem olyat tőlük, amit egyébként nem csinálnának, de természetesen tehát limitált idő volt arra, hogy ezt fölvegyük, illetve nagyon nagy volt a távolság, nem tudtunk bármikor csak úgy leugrani, forgatni, mert 3 óra autóút Budapestről, ahol ők élnek. És én azt teremtettem meg, hogy legyen egy olyan helyzet, vagy hogy elindítsam ezeket a beszélgetéseket, és aztán hagyjam, hogy folyjanak a maguk természetes ritmusában, és hogy legyen egy olyan közeg, nem csak általam, hanem 3-an voltunk egyébként a helyszínen, Táborosi András operatőr és Pohács Tamás hangmérnök, hogy megbízhatnak bennünk annyira, meg tényleg sikerült egy olyan nagyon jó emberi viszonyt kialakítani, hogy megmerjenek nyílni. És azt is gondolom, hogy ez a sok idő, amit együtt töltöttünk, de azért ez már inkább 4,5 év volt, mint 4, hogy tényleg annyira sikerült nekünk is valahogy részévé válnunk ennek a családnak, hogy már egy idő után tényleg nem, hiába voltunk ott egy nagy kamerával és egy nagy mikrofonnal, nem lógtunk ki valahogy a képből.
Ez fantasztikus élmény lehetett, mert azt is gondolom, hogy egy dokumentumfilmesnek nincsen más vágya, mint hogy a kameráját ne vegyék észre, mármint hogy természetessé váljon az ő jelenléte. Ilyen helyzet nagyon ritkán adódik, és próbálom is elképzelni, hogy ilyen intim, ennyire a diszkréción is túllépő jelenetekben nem merül fel bennük, hogy jaj, hát ez most közönség elé fog kerülni, hogy ennyire ki tudják és kimerik adni magukat. Ez szerintem hihetetlen nagy élmény lehetett azoknak, akik ezt ott rögzítették. Mit éltek át?
Hát ez nagyon tényleg csodálatos dolog, amikor, mert azzal nem áltatom magam, hogy a kamera az nem avatkozik bele semennyire a film szereplőinek az életében, mert azt gondolom, hogy azzal már beavatkozás történik, hogy ott vagyunk. De nyilván, hogyha ezt tudjuk minimalizálni, és tehát annyira közel kerülünk a valósághoz, amennyire lehet, az csodálatos, de ez egy nagyon nagy felelősség is, hogy nem akartam semmiképp, hogy én visszaéljek azzal, hogy ők megnyílnak, és mindig próbáltam magamban tudatosítani, hogy mi az a határ, ami belefér. Nyilván köztünk volt egy egyesség, hogy ez nagyjából meddig mehet el, vagy hogyan, és ez itt tényleg kialakul, és érzi az ember, de nagyon kellett magam mindig figyelmeztetni, hogy én nekem a rendezői ambícióim azok nem lehetnek fontosabbak, mint az, hogy ők egyébként hogy vannak, és hogy jól legyenek, és hogy a film az egy dolog, de hogy az életük hogy megy, az a legfontosabb, és erre mindig így nagyon-nagyon fontos volt, hogy emlékeztessem magam, hogy ne az legyen, hogy én elrablom a történetüket, és akkor én mindent akarok, hanem természetesen szeretném, hogy megszülessenek jelenetek, de van egy határ is, és nem kell mindent mindenáron.
Két nagyon fontos dolog merült fel bennem, és ezekre, ha megpróbálna válaszolni, annak nagyon örülnék. Az egyik az, hogy magamat is ide sorolva, azt gondolom, hogy nagyon sokan előítéletesek vagyunk azzal, hogy például egy ilyen kicsi tanyán, Gyula tanya talán, úgy emlékszem, ugye, ahol ezek az emberek élnek, a család. Két testvére van, ahogy már mondtuk, Tóbinak, akit eredetileg Jászminnak kereszteltek, amikor kislányként megszületett, és kislány testben érzett valamit, ami nem oda való volt, tehát fiúnak érezte magát, hogy a szülők, akikről azt gondoljuk, hogy ők nem fogják tudni ezt megérteni, kevésbé, mint mondjuk egy, nem tudom én, egy városi intellektuel. Szó nincs róla, éppen ellenkezőleg. De honnan van ez a muníció vajon? Ez az egyik kérdésem.
Egyébként ők diplomás emberek.
Igen, nyelvvizsga, arról szó van.
Igen, úgyhogy ez nagyon képben vannak így a világ dolgaival. Igaz, hogy egy kis településen élnek, de hogy lépést tartanak a világgal. Azt gondolom, hogy azért az ő közegükben, ők ebben a faluban mindenképpen kivételesek, de nagy, valószínűleg ez tényleg nem annak a függvénye, hogy az ember hol él, hanem hogy egyszerűen mennyire tud nyitott lenni és rugalmas lenni, és mennyire tudja tényleg úgy szeretni a másik embert, hogy ha még nem is értek mindent abból, amit ő csinál, akkor is el tudjam fogadni, hogy ehhez valószínűleg egy emberi nagyság kell, és ez bennük megvolt. És ez nekem nagyon jó volt látni tényleg, hogy ők így működnek, illetve nekik nagyon sok nehézség volt egyébként az életükben előtte, ami a filmben nem volt erre sajnos idő, hogy ezt kifejtsük. Sok mindenen mentek keresztül, és valószínűleg nagyon sok mindent átértékeltek, és tényleg az, hogy a Tobi transzneműsége, ez nem nyilván óriási feladat volt megküzdeni vele, de valószínűleg tényleg más helyre kerül egy idő után, hogyha mindenféle egyéb nehéz dolgok történnek a családban.
A másik dolog, ami felmerült bennem, ami ugyancsak valószínűleg egy dokumentumfilm készítő számára óriási élmény lehet, ahogy a néző számára is, hogy egy fejlődés történetnek a részese. Toby átalakul, de nem férfivé vagy transzneműségében azzá, akinek érzi magát egyértelműen, hanem egy olyan emberi, aki elfogadja saját magát. Hát ennél nagyobb sikerélmény nem nagyon érhet egy embert, és ennek a részesei vagyunk mi a filmesek segítségével. Szóval, hogy ezt a pillanatot meg tudták ragadni, ehhez nyilván nagyon kellett ismerniük minden részletét ennek a történetnek. Mennyire volt ez előkészítve, hogy ez mind a filmen megjelenjen?
Én folyamatosan kapcsolatban voltam a Tobival, Évával, az egész családdal, úgyhogy így nagyjából mindig tudtam, hogy mi zajlik éppen bennük, miről fognak nagyjából beszélni egymással. Tehát, hogy ez nagyon nagy bizalom volt, hogy sok dolgot előbb velem osztottak meg, és utána beszélték meg egymás között. És,
ja, így és értem az, meg akkor,
amit igen, kérdene. Tehát ugye például a Tobi is nagyon jó volt, hogy sokszor nekem mondott dolgokat előre, és akkor így tudtam készülni, hogy hogyan vegyünk fel, meg mit vegyünk fel.
Végül érzi-e úgy ezek után, hogy 4,5 évet együtt töltött ezzel a családdal, és ennyire behatolt az életük mélyére, hogy úgy fogadták be, hogy akár részese is annak a tulajdonképpen happy end-el végződő történetnek, amit látható, elfogadnak egy embert a szülei szeretete révén.
Igen, kicsit én is úgy érzem, hogy beemelődtem ebbe a családba, erre és gondolom. Ez nagyon, nagyon jó érzés, meg természetesen a nem zárult le a forgatással egyáltalán a mi kapcsolatunk, és most még azóta én azt is érzem, hogy még inkább így egyre barátivá válik, úgyhogy hát remélem, hogy ez egy életre szóló kapcsolat lesz közöttünk.
Vajon miért nem mutatták be ezt a nagyon fontos filmet a Veszprémi Mustrán?
Hát sajnos nem tudok többet annál, mint amit a közleményben mondtak. Lehetséges az is, hogy tényleg a most a premier olyan közel volt, hogy amiatt nem tudom, de nem is akarok találgatni. Én azt gondolom, hogy ez a film meg fogja találni a közönségét, és nagyon remélem, hogy aki megnézi, az hírét viszi, és talál benne valamit ön miatt. Másoknak is ajánlom majd.
Filmrendezőként mennyire érinti ez a mostani nagyon furcsán megfogalmazott törvény, amely egyben mossa a pedofiliát és a másságot, a homoszexualitást például?
Hát nem örülök neki természetesen, meg nem olyan jó ez az időzítés most a film szempontjából, de azt is gondolom, hogy gyakorlatban valószínűleg ezt azért nagyon nehéz betartani. Valószínűleg eddig sem a különböző intézmények voltak annak a platformjai, hogy az LMBTQ fiatalok információkat kapjanak, és azért tényleg az internet világában nagyon-nagyon sok mindent meg lehet már tudni, és nagyon remélem, hogy a társadalom fejlődik, és hát egyre több olyan akár film, mint a mi filmünk, vagy bármi olyan hasonló dolog születik, ami alapján valaki el tud kezdeni gondolkodni, vagy feldolgozni az életét, és azért ez tényleg, ami tehát szabad idejében ezt szerencsére ma már bárki meg tudja lépni. Úgyhogy én nem féltem a fiatalokat. Biztos, hogy ez egy óriási nehézség, de szerencsére van honnan információt keresni.
Nagyon szépen köszönöm Balkonya Alexának, a filmet is nekem is sokat segített.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Frenák Pálnak még nem gratuláltam a Kossuth díjához, pedig már egy pár hónapja megkapta, és az volt az érzésem, hogy nagyon megérdemelte még akkor is, hogyha sokan úgy érzik, ettől a mostani magyar hatalomtól átvenni egy ilyen díjat, az bizonyos ambivalenciákkal jár, de hát gondolom, hogy nem ez volt a lényeg.
Én úgy gondolom, hogy a 40 éves munkásságom megkapta azt a figyelmet, most ez lehet szakmai, politikai, kultúrpolitikai, bármilyen, szociális, azért ugye nagyon sok vonalon dolgoztam, futottam. Én úgy gondolom, hogy pont, hogy ebbe az a lényeg, hogy az a fajta művészi munka, amit én most már lassan 40 éve, nem lesz, ez pontosan 40 éve folytatok, az megkapta minden vonalról a figyelmet. És
megkapja ugyanezt Franciaországban is, ahol élt?
Én elhagytam Franciaországot körülbelül 8-10 éve, amikor nagyon sok embernek illúziói vannak, hogy ott minden szebb és gyönyörűbb, egy bizonyos szintig, egy nagyon magas szintre elértem. Aztán sajnos, ahol én regionálisan így egy rezidenciában voltam több éven keresztül, mondhatnám 15-16 évig, és Lille-be, ahol 8 évig voltam, hát kineveztek egy új igazgatót, ahol nagyon őszintén elmondom, hogy hát pontosabban megfogalmazva a helyemre tette a szeretőjét, úgyhogy erről ennyit.
Ott is történik ilyesmi.
Szerintem annyi a különbség Franciaország és Magyarország között, hogyha ezt elmondhatom őszintén, ugye nekem azért van egy hosszú tapasztalatom, hiszen 36 évet azért ott is lehúztam, hogy amíg Magyarországon az ember nagyjából szituálja azt, hogy hova ne menjen, és kik nem szeretik, kik szeretik, addig Franciaországban ezt nem lehet nagyon. Tehát ottan sokkal erősebb az, hogy mosolyogva eltüntetnek a felszínről, úgyhogy ezt nagyon sokan másképpen fogalmazzák meg, és úgy gondolják, hogy egy olyan fajta szabadság van. Volt, igen, 35-40 évvel ezelőtt talán, de a mostani kultúrpolitika 10-15-20 éve ugyanolyan zárt közegben működik, mint bárhol a világban. Ez úgy leszik, hogy ez egy társadalmi fejlődés, úgy értem zárójelbe.
Visszafejlődés,
igen, ez a egyéni érdekek, az egocentrikus, nem művészcentrikus, és hát ez, tehát hogyha párhuzamba hozom, én itt Magyarországon legalább annyival őszintébb, hogy legalább valamilyen formában tisztában lát az ember.
Tudja, hogy kivel van és kivel nincs. Új előadás készült, ahogy folyamatosan újabb és újabb darabokat készít Frenák Pál. Láttam a legújabbat. Elképesztően izgalmas darab. Flight és fight, tehát harc és lebegés.
Igen, a kettőség. Én mindig tartok egy ilyen több olvashatóságot, egy kicsit ilyen átjárható konstrukcióban. Tudjon a közönség az olvashatóság átjárható legyen. Persze vannak nagyon erős kiinduló pontjaim a darabban, de utána én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Rubik kocka. Az ember millió formát találhat arra, hogy hogy rakja össze, de egy biztos, hogy a darab végére kap egy egységet, kap egy egyetemes tartalmi mondanivalót szerintem, ami most nagyon aktuális, és hát nézd, látod, hogy a művészek azért itt lassan másfél évre bezárva élnek. Az a fajta visszatartott energia, pszichés érzetek, ez a bezártság érzete a saját testünkben, hiszen a testtel is óriási nagy problémák voltak ez alatt az idő alatt, nagyon sokan iszonyatosan elhisztak, vagy nagyon megszenvedték test korporálisan is, miközben lelkileg természetesen. Na most ugye, akik ezeket lelkileg talán pszichésen jobban kezelték, azok talán ebből jobban ki tudtak jönni, de hogy azt is éreztem, hogy a művészek önmagukban is egy nagyon nehéz periódust éltek meg, és én adtam egy szabad kezet, hogy fogalmazzanak meg valamit egyénileg. Ez az új generáció, ugye, akik itt, ugye az Eli köztudott, hogy én állandóan a 20-30, tehát hogy fölkarolom a 20 éveseket.
Mindig fiatalokkal dolgozni.
Igen, amikor generációk váltásról beszélünk, azért nem tudom, most már hanyadik új generációs hullámot segítem előre, és ennek azért is volt fontos számomra, hogy hagyjam ezt a kreatív lehetőséget bennük, miközben nem kellett számukra egy önálló új előadást megfogalmazniuk. Egy
keretet. Ők maguk adták az ötleteket és improvizáltak?
Nagyon sokat, igen, de hát én összeállítottam egy koncepciót, beszélgetve nagyon sok elemet önmaguk hozták be, csak te is tudod jól, hogy nem ugyanaz megszerkeszteni egy 5-10 percet egy fiatal alkotónak, mint egy 50 perces előadás. És én azt gondolom, hogy ebben az a csodálatos, hogy minden egyes művész, aki ebben részt vett, megszerkesztette, valamilyen formában hozott be valami nagyon egyénit, amit látod, hogy mennyire személyi dolgok tört, személyes alkotói erőt is érzel, miközben érzel egy nagyszerű egységet. És ez a fantasztikus, hogy van egyfajta globális elképzelés, egy egység, és ezen belül valósul meg az individuális. Különben mi lett volna egy nagyon egocentrikus, önmagára figyelő, miközben pontosan megértették ennek a szerkezetét, én ezen már most már lassan egy éve gondolkodom, felépítettem ennek egy szerkezetet. Köztudott volt, hogy én most vállalom azt, hogy ahogy a Picasso vagy bárki, hogy az ismertető művészi jeleimet, ugye a 40 éves munkásságom mi voltjából egy kicsit olyan trúvályokat, amiket tényleg azt hiszem, hogy én találtam nem csak Magyarországon, de Európában vagy a világon, azokat az emelési, levegőben való koreográfiai munkákat, ami szerintem egyértelmű, hogy egyedi, Ezekből én egy kicsit emlékképenként visszahoztam, és egy egész más formában, most már egy sokkal globálisabb, egy komplettebb formában hozom vissza, hiszen amikor még annak idején egy vagy két embert függesztettünk, most láttad, hogy itt triplikálom, tehát itt olyan...
Ezt elmagyarázom a hallgatóknak. Igen. Ennek a darabnak a szereplői zömmel az egész előadás ideje alatt a levegőben vannak. Ritkán érkeznek le a talajra, és ha leérkeznek, akkor is nagyon hamar megint felre repülnek, így fogalmaznék. Már eleve úgy kezdődik a darab, hogy egy gyönyörű, piros, csíkos vitorlás szörf megérkezik a fentről, a magasból. Honnan jön ez a vitorlás?
Én nagyon sokat gondolkodtam egy ilyen lebegésen. Ez egyébként a Victoria Frenák, a lányomnak az ötlete volt, aki építész, és szenográfiával is foglalkozik, és amikor látta, hogy én milyen termeket szövögetek, akkor mondta, hogy baba, hát akkor most miért ne lehetne egy ilyen konkrétumot, és akkor ebből lesz valami nagyon szürreális. Tehát egy ilyen átjárhat, hiszen hogy mit keres ott ez a szörf, de miközben van egy iszonyatosan erős akár lelki hatása, pszichés hatása, hogy ott a levegőbe szörfözik a felhők fölött, miközben egy jokerman, egyszerűen egy ilyen showman, aki az életnek ezt a annyit érünk, amennyit elhitetünk, és hát pont, hogy nem erről szól, és aztán önmagába bele is zuhan. Azt azért elmondanám, hogy az nagyon fontos, hogy kiszakítják őket a talajból, és belecsapják őket a talajba. Na most ez nyilván egy óriási technikai figyelmet igényel, de látod, ahogy az üvegbaba, hogy a porcelánbaba összetörik, és az a, hogy határvonalon, tényleg én azt érzem ebben a előadásban most már nagyon régóta, hogy egy olyan feszült és határvonalon, mármelyik pillanatban tudod, amikor a kötéltáncos, hogy és biztonsági kötés nélkül végigjárja ezt, és hogy a határvonalon van, de ez nem csak fizikális, ez pszichés, lelki, és akkor hát gondolom, itt láttad, hogy teljesen beleépül ennek a Covidnak a hatása, a kölcsönhatása, egymásra hatása, az emberek egymással való viselkedési formája, hogy nem feltétlenül egy pozitív hatást látok a Covid után. Nem értem, hogy semmiből nem tanul az emberiség?
Én is ezt kérdezem magamtól, hogy olyan, mintha semmi se történt volna.
Semmi nem történt volna.
Úgy viselkednek az emberek, és próbálják elfelejteni valószínűleg a sok szörnyűséget, ami mindenki keresztül ment, így vagy úgy, és azt érzékeltem ebben a darabban valóban, hogy lehet, hogy nem akart ezt belegondolni, de én láttam benne a kötelékeinktől való elszakadás állandó vágyát, de közben ez lehetetlen.
Megfogalmaztad, amit igen. Tehát, hogy egyszerűen annyira olyan erős, egocentrikus gyökerek vannak ebbe a társadalmi rendszerben, hogy ezzel az ember képtelen kiszakadni még akkor is, amikor egy józan lelkületű fél, hogy igenis, hogy elfogadja annyi, amennyi. Nem akarok negatív energiákat közvetíteni, hiszen látod, hogy az előadás felemeli az embert, és próbálja egy kicsit kiemelni ebből a pocsolyából, mocsárból.
Igen, mindig visszaesik, az borzasztó.
Hát visszacsúszunk, de látod, hogy a darab végén is kiemelek, és egy helikopter, olyan, mintha három ejtőernyős kiugrott volna egy repülőből, és a levegőbe repülnek. Miközben alattunk van ugye az üzenet, egyébként egy maszkos figura, egyébként ez a 16-17. Században, azt hiszem a korotapesti...
A velencei karneválon kortak ki.
És egy originált maszk, még az eredeti 16. nem tudom, hanyadik századbeli maszkot hoztunk vissza. Ezt nagyon sokan azt hiszik, hogy egy stilizált dolog, abszolút
ez
nem.
Ez a pestis járván elfogja össze.
És hogy látod, tehát az átjárhatóság, ez azért akárhogy is még mindig megvan a darabjaimban ez a kaotikus átjárhatóság, mert valahol én úgy érzem, hogy az embernek ebből a kaotikus érzetből csak is akkor találhatja meg az egyensúlyt, ha önmagában megtalálja az egyensúlyt. És ezek is szavak, de én úgy érzem, hogy maguk a művészek is a valóságon keresztül jutottak ezekhez a képanyagokhoz és előadási módhoz. Én például, hogy rájuk nézek másfél év után, hogy kiszabadultak most a színpadra, fantasztikus művészi evolúcióba mentek keresztül, és nagyon sajnálom, hogy nem tudunk ebből most többet bemutatni.
Mikor lehet majd újra látni?
Azt hiszem, hogy szeptemberben a táncfesztiválon. Én úgy gondolom, hogy ezt a darabot annyira, ezt nem tudom, hetente kellene játszani, hogy az emberek ezt lássák, hogy...
Hogy milyen a felszabaduló energia, igen. Mert én látom a színészeken is, előadó művészeken, akik nem léphettek színpadra, akikben benne ragadt a szó, meg a hang, és egyszer csak felszabadul, akkor olyan dolgok jönnek elő, amik talán korábban nem.
Én is ezt érzem, és ezért szerintem nagyon fontos egy alkotó művész, hogy ott van a figyelme, hogy egy olyan konceptusba, egy olyan elképzelésbe építse ezt be, hogy nem egyéni autodestrukcióba lépnek ebbe, mert nagyon sokszor belépnek úgy, hogy ez is önmaga rombolása, vagy
itt valami közös dolog.
Itt valami nagyon közös dolog történt, ahogy figyeltek egymásra a művészek, ahogy respektálták egymás ötleteit, és abban egymással fejlődtek, hiszen te is tudod, hogy látod, hogy itt különböző kultúrák, hogy nemzetiségű táncos, és többnyire magyarok nyilván 70%-ban, de azért van benne egy francia előadó művész, és hát az ír táncosom, aki egyszerűen zseniális ebbe a szerepbe.
Mit csinálnak a fiúk a nyakkendőjükkel?
Ez a nyakkendő, ez önmagukat, miközben látod, hogy nagyon gyakran igazgatják, önmagukat húzzák fel benne, tehát tudod, egy olyan érzés, biztos te is megélted ezt, hogy egyszerűen a tested úgy behúzott, visszahúzott, vagy...
Az is eszembe jutott, hogy olyan, mint hogy a hajuknál fogva próbálnak kirángatni magukat a nehézségekből.
Miközben nagyon sokszor egy olyan, hogy vagy behúzzák, itt pontosan, hogy vagy behúzzák befelé magukat ebben, vagy kihúzzák, miközben ez a nyakkendő egy látszatilag egy elegáns mösszijő, egy úr látunk a színpadon, és akkor látod ezt az extrém különbözetet, hogy hol fönt, hol lent, és önmagát keresve egyszerűen nem találja. De hát már önmagában az a kép is, ahol egyszerűen csak több táncos lába feje lefelé a lábuknál fogva lógnak.
Nem veszélyes. Egyébként arra gondoltam, hogy ha ilyen sokáig a vér a fejükbe száll, mert nagyon sokat lógnak föntről fejjel lefelé, az egészségtelen.
Azért azt kell tudni, hogy 2 hónapja rendszeresen, fokozatosan, folyamatosan megszokva kezdtek lógni, tehát nem úgy, hogy föllógtak, aztán rögtön 2 percet lógtak. Egyébként tudod, hogy milyen egészséges fejjel lefelé, a jogában ugye van, aki ott van. Csak hát ez egy bizonyos progressziót igényel. Persze igen, igazad van, mert bokánál fogva azért mégis csak föl van a függesz, az nem ugyanaz, mint a joga pozíciókban, de nem, mert szerintem egy idő után láttad, hogy olyan természetességgel oldják meg ezeket, és akkor utána ebben a pozíción bepörgetik őket, és a 8-10 méteres magasságokban egy olyan centrifugális erőbe pörögnek, ami egyszerűen én úgy gondolom, hogy lélegzetelállító, és miközben nem a cirkusz demonstratív elemeivel dolgoznak, hanem egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez egy, nem akarok nagyképűnek tűnni, de ez egy annyira egyeni megfogalmazás, koreográfiai megfogalmazás, amit én nem nagyon tapasztaltam a világban máshol.
Én meg pláne nem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Frenák Pálnak.
Én is köszönöm.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Bor András építésszel beszélgetek, mert a nagypapája Bor Pál, akiről nem először hallanak a Klubrádió hallgatói, ismét képbe került, egy kiváló festő, grafikus, szobrászművész, művészeti író, akiről beszélünk, és akinek az új kiállítására készül az unokája Bor András Badacsonyban. Kérem Bor Andrást, hogy foglalja össze, hogy ki is volt Bor Pál a nagypapája.
Bor Pál 1889-ben született, és 92 évet élt, és utolsó napjáig is alkotott. Polgári családba született, és apja azt mondta, hogy ő neki egy diplomát kell szereznie, és hogyha megszerzi a diplomát, akkor nem bánja, legyen festőművész, és fizetni fogja a párizsi tartózkodását.
Ami azért volt nagy dolog, mert éppen ebben az időben Párizs volt a világ művészeti fővárosa, lehet ezt így mondani.
Így van. És ebbe a művészetbe lubickolt a nagyapám, és különböző festőktől tanult. Ha valamelyik festő azt mondta neki, hogy nagyszerűen dolgozik, és nagyszerűek a képei, azt rögtön ott hagyta, mert úgy gondolta, hogy attól nem fog tanulni már többet. Azon kívül, hogy a többi művészetbe is elmerült, azon kívül a legjobban szerette a gotikus templomokba az üvegablakokat nézni, azoknak a fényváltozásait a nap folyamán, abba bele volt szeretve.
Miért jött haza Párizsból?
Hát hazajött egyrészt, mert közben jött az első világháború. Az első világháborúban, Franciaországban, az ellenséges országot és így a monarchia polgárait internálták.
Igen.
Ilyen táborokba. Akkoriban azért egy ilyen tábor az nem olyan volt, mint a második világháborúban, mert a művészeket külön táborba zárták, és adtak nekik mindent, hogy a művészetüket tudják gyakorolni. De a nagyapám is rengeteget festett, kapott vásznat, kapott festéket, és írta a gondolatait, mert akkor egyfajta lehetőséget kapott azon, hogy összefoglalja azokat a dolgokat, amik fontosak voltak számára ez alatt a párizsi tartózkodás. Uh-huh. Érdekesség az, hogy 4 nyelven írta, minden nap más nyelven, németül, francia, olaszul.
Fantasztikus. Na, de mégis hazajött, és úgy tudom, hogy a nagybányaiakkal is kapcsolatba került.
Így van, ővelük is, és a Fonyódi művésztelepen is nagyon sokat volt, és így találkozott, végül is Fonyódról átjártak Badacsonyba Borér. Badacsonyban meglette az a táj, ami Toszkánára és Provence-ra emlékeztette. Ez a mikroklíma, ami ott Badacsonyban a hegyekkel, a szőlővel, a fenyvesekkel tényleg egészen fantasztikus mediterrán hangulatot kelt.
Úgy tudom, hogy Ripple-Rónai nagyon nagy hatásra volt rá még Fonyódon.
Igen, jóba voltak, mint ahogy például az Egrivel is nagyon jóba voltak Badacsonyban, amikor ő ott festegetett, akkor egyszer csak hallotta, hogy valaki a mögötte áll, kiderült, hogy az Egri ott állt, és nézte, hogy mit csinált, és nagyon meg volt vele elégedve, és onnantól fogva jó barátok voltak. Hmm. Együtt járták a hegyeket, és osztották meg gondolataikat. És hát mondom, Badacsony az rettentő fontos volt számára, minden nyáron ott, amikor csak lehetett, ott nyaralt, és így szerencsémre én is, amikor már születésem után nyaraltunk, akkor úgy az ő társaságába lehettem, és élveztem azt, hogy ő ott fest.
Hogy úszta meg a második világháborút a
nagypapáján? Hát ez megint egy hosszú történet, nagyon kalandos. Nagyon okosan egy csónakkal, amikor már nem lehetett Budapestről elkerülni, mert az utak le voltak zárva, meg a közlekedési források, egy keelboat csónakkal, amit előkészített, abban nagyon sok minden fért be, a legfontosabb dolgokat bepakolták, és a családot, és elmentek Dömsödre. Dömsödön egy szigeten laktak, és a dömsödi iskolába tanított a nagyanyám, aki tanítónő volt, ő magyar történelmet tanított, a nagyapám rajzot tanított az iskolába, apám 16 évesen azt hiszem matematikát és éneket, és a kis húga, a Kata, az pedig, az nem tudom, hogy tanította valamit, mert ő még nagyon kicsi volt.
Még egy tragikus történet, hogy a háború után a műterme, a nagypapa műterme már Budapesten leégett, ugye? És a műveinek egy része megsemmisült.
Pontosan ez történt. Hát ő a Szénatéren lakott, de volt egy műterme, hát akkor nagyon sok kiállítása volt, megengedtette magának azt, hogy a Klotild palota tetején egy műterme, egy luxus műterme tartson fenn, és ott dolgozott, és hát évente volt a kiállítással többek között Párizsban is, az EMSZ Múzeumban többször is évente, és akkor eladott képeket, abból érelte ezt a műtermet, és abból nagy utazásokat szervezett a családdal Olaszországban. Azokat a képeket, amiket eladott, azokat nem szerette annyira, azért is adta el, ő nagyon szerette az egyes képeit, amit viszont nem akart eladni. És ez volt a nagy baj, mert megmaradtak háború előtti képei úgy, hogy el lettek adva, és biztonságban voltak, de azok a kedvenc képei, amikről csak fekete-fehér fotók maradtak, azok leégtek, mert bombatalálatot kapott a Klotild palotai műterem, és minden elégett, minden vászna elégett, minden faszobra elégett, a bronzszobrok maradtak meg a pincébe, amiket úgy a két kezével ásott ki, és mentett meg. Hát ez nagyon sajnálatos, mert más lett a művészete háború után, mint amilyen már háború előtt volt, legalábbis én úgy érzem, de hát azért az volt a nagyobbik része a művészetének a háború után. Nem állt be különösebben politikai irányokba, ő azt csinálta, amit jónak tartott, nagyon sokat írt, és sok cikke megjelent művészeti lapokban, nem csak Magyarországon, Franciaországban is, és ő nagyon szerette a munkát ábrázolni, ezért aztán lejárt például a Ganz művekhez, ami közel volt a lakásához, és ott festette az ott dolgozókat, meg azokat a gépeket, tehát a gépészmérnöki diplomát szerzett, és tette az apja elé, és ez meg is maradt, ez a gépeknek és a munkának a szeretete. Ez egyébként ezek amiről most főként beszélni fogunk, ezeknek a akvarelleknek és képeknek is a közepén ott vannak ezek a dolgozók és a különböző ilyen dinamikus dolgok.
Amiről most beszélni fogunk, azoknak a képeknek a kiállítása várható most, megnyílik július 9-én, ha jól tudom, a Badacsonyi Egri galériában.
Az Egri József művelődési ház az nem azonos az Egri házzal.
Ez a művelődési házban lesz, tehát ez a kiállítás?
Ez a művelődési házban lesz, a Római úton, amit egyébként most nagyon szépen felújítottak, és kifejezetten alkalmas ennek a kiállításnak a bemutatására.
Miket láthatunk majd július 9-től kezdve az Egri József Művelődési Házban?
Egy pár évvel ezelőtt elkezdtem kutatni a fiókokba, ott a nagyapám dolgai után, és tegnap meglepetésemre rengeteg grafikát találtam. Ezek kis sketchek, kis akvarellek, van, ami A4-es formátumú, van, ami még kisebb, noteszbe készült. Ezek olyan ihletett pillanatoknak a rajzai és festményei, amiket nagyon-nagyon gyorsan vetett papírra. Vannak köztük akvarellek, vannak köztük szénrajzok, tusrajzok, pasztelek, stb. És ezeket gondolta arra, hogy majd nagy képekbe megfesti, meg is festette, jó párat megfestett nagy képekbe, olajba, de amit én meglepő láttam, hogy ismerve ezeket a nagy olajképeket, amik ezekről szóltak, sokkal, de sokkal érdekesebbek és izgalmasabbak,
amennyiben
azok a nagy képek. Amennyiben felelőtlenül rajzolta és festette oda, mert a nagy képeket viszont nagy felelősséggel csinálta.
Tehát a fegyelmezettség hiányzik belőlük, de ez épp a szabadságuk a vonzerő. Úgy tudom, hogy nagy ötlete támadt ezekkel a pici, most megtalált képekkel.
Igen, most már nem titok többé, hogy én egy zsinagóga felújításán dolgoztam ez időben, és a zsinagógának az egyik legérdekesebb egy elpusztult zsinagóga.
Újbudán, ugye, a Lágymányoson?
Úgy van, a Bocskai úton. Ez egy Novák Ede és Hamburger István építészek által épített fantasztikus, szép Art Deco zsinagóga volt. 36-ban épült, és aztán utána, a háború után az állam átalakította, két födémet húzott bele, és három szintre alakította amúgy 15 méteres belmagasságú teret, és bele tette a TIT stúdiót, a Cedit Tudományos Ismeretek stúdió.
Ezt most sikerült felújítani, és igazi zsinagógaként újra hasznosítani.
Teljesen még nem, de történtek rajta nagy változások, mert szeretnénk visszaadni az eredeti formáját, ami nem olyan egyszerű, de ezt most majd esetleg egy másik műsorban előadom. Ami nagyon izgalmas volt, a régi üvegablakok, ólomüvegablakoknak a visszaállítása. Egyrészt csak fekete-fehér fényképek maradtak róla, és ezeket lehetett tanulmányozni, úgy, ahogy amennyire lehetett.
Az ólomüveg ablakok újra gondolásához nagypapa képei jutottak eszébe. Hogyan alkalmazza őket?
Megtaláltuk a legjobb formáját annak, hogy lehet ezeket az üvegablakokat restaurálni a zsinagógába. Találtunk egy olyan gyárat, aki egy fénykép alapján rányomja, ráégeti az üvegre 700-900 fokon a képet, a színes képet. És ezáltal tökéletesen pótolni tudta azt az ablakot, ami eredetileg volt, és arra gondoltam, hogy ha ez megcsinálható egy ilyen templomüveggel, akkor ez megcsinálható egy ilyen grafikával is, és fel lehet nagyítani ezt a grafikát akkor akkorára, amekkorára akarjuk. Mert erre rá lehet színesen égetni, és hogyha ez egy természetes vagy mesterséges fényt kap, akkor életre kelti ezeknek a grafikáknak az amúgy nehezen értékelhető életét. Mert hogyha egy akvarelt átvilágít a nap, akkor az akvarell tényleg elkezd úgy vibrálni és csillogni, és a színeit változtatni, ahogy annak idején a nagyapám eszébe volt, és ahogy ezt ő papírra vetette.
Ezek a képek szerepelnek tehát most a Újbudai zsinagógában, és ezeket a képeket láthatjuk Badacsonyban is.
Úgy van, tehát úgy mondanám inkább, hogy ez az üvegtechnika látható ebbe a zsinagógába, és ez az üvegtechnika lett átvíve a nagyapám grafikáira. 30 ilyen badacsonyi grafikát választottam ki, ráégettem üvegre, és ezek az üvegek lesznek ott kiállítva.
Ez nagyon kerek és nagyon szép történet. Bor Andrásnak köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Café Péntek. Egy nagy csésze kultúra.
Mielőtt elbúcsúznék, még elmondom az örömhírt. Újra nyílik a Gödör Klub. Ugye annak idején a Nemzeti Színház hűlt helyén, a Gödörben jött létre Filip Ákos és Kakuk Judit közös ötlete alapján. Aztán azt elvették, átköltöztek a Király utcába, egy passzásban próbálták meghúzni magukat hosszú időn keresztül, onnan is el kellett jönnie a Gödör Klubnak, és most, ha hiszik, ha nem, a Sirály volt helyén, a Király utca 50-ben nyílt meg a Gödör Klub, az előtthöz hasonlóan igazán értékteremtő, kulturális és társadalmi misszióval. Olyan közösség fog nyilván idejönni, akik a klub életet szeretik, bármennyire is elavultnak tűnik ez a szó. Filip Ákos és a csapata a háromszintes helyet pályázta meg, és az a szerencse, hogy Filip Ákos nem csak klubvezető, nem csak a Gödör kitalálója, hanem építészmérnök is, így aztán garantált, hogy egy nagyon szép háromszintes helyiségben találják magukat, akik megkeresik most júliustól az új Gödör Klubot. Király utca 50 tehát. És ez volt a mai Café Péntek. A műsorban Bence József, Csorba László, Lőrinc Csaba és Pálinkás János segített. Köszönöm az ő segítségüket. A hallgatóknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én most egy rövid időre elbúcsúzom önöktől, átadom a műsort más kollégáimnak a nyárra, és augusztus végén újra találkozunk. Legyen nagyon szép a mostani hétvégéjük is, meg az egész nyaruk. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!
Café Péntek. Váradi Júlia kulturális magazin műsorát hallották.